és 33 fok közötti értékek várhatók. Nagy tavaink 24-25 fokosak. Friss hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezredforduló. A Rádió Színház Dokumentum műhelyének műsora.
Menekülés a zöld határon. Bátori Gábor dokumentum műsora NDK-beli menekültekről.
1989. szeptember elején késő éjjel igyekeztem hazafelé. Akkor már fél órája ömlött az eső a városra. A Petőfi híd budai oldalán, amíg arra vártam, hogy zöldre váltson a lámpa, három hátizsákos, nagyon elázott fiatalember, két fiú és egy lány lépett a kocsimhoz. Merre van a Stocek utcai kollégium? Kérdezték németül. Szálljatok be, elviszlek oda benneteket. Beszédbe leegyedtünk, és elmondták, hogy még otthon az NDK-ban tudták meg, persze a nyugat-német tévéből, hogy most már a magyarok nem adják vissza őket. Hogy nagyon sok NDK-snak sikerült átjutnia a zöld határon Ausztriába. Hogy a katonák nem lőnek a határon. De ha lőnének, akkor sem mennének vissza. Barátságosak voltak, közlékenyek, elszántak. 20 évesek. Megkértem őket, hadd menjek velük. Hadd rögzítse a mikrofon életük döntő fordulatának óráit, perceit. Rövid gondolkodás után beleegyeztek. Másnap reggel kissé fagyosan fogadtak, de ezt a kialvatlanságnak és az előttük álló izgalmaknak tudtam be. Mi az, amit magaddal hoztál?
Csak a legszükségesebbeket. Alsó nemű, nadrágot, farmer jacket.
Nem látok nálatok sátrat.
Hát az bonyolult lenne. Túl nagy meg minden.
Ez nem. És mi lesz, ha tartós marad a hideg? Tovább esik, és ma még nem juttok át.
Mi át fogunk jutni.
Ennyire biztos vagy benne?
Tök biztos. Semmi esetre sem maradunk itt. A cél adott. A szabadságba akarunk menni. És sikerülni is fog, nincs visszaút.
Nem terveztétek meg pontosan, hogyan csináljátok?
Az ilyesmit nem lehet megtervezni. Úgyis másképp alakul minden, mint ahogy azt az ember elképzeli. Annyi minden változhat menet közben. És annyi NDK-snak sikerült már átszöknie, gyerekkel is. Nekünk is menni fog. Ha elkapnak egy óra múlva, újra megpróbáljuk. Addig nem nyugszunk, amíg nem leszünk oda. Ausztriában. Most megreggelizünk, kajálunk valamit, aztán kezdődik.
Elvittem őket a déli pályaudvarra. A vonat indulásig még volt egy óránk. Biztos te is hallottál már a menekült táborról. Ott enni, inni kap az ember, szálláshelyet adnak, meg egy kis zseppénzt, ahogy hallottam.
Igen, ott életben lehet maradni. De mit lehet ott egész nap csinálni? Várni. Ez kikészíti az embert. Aztán meg lehet, hogy addig lezárják a határt is, és akkor ott maradunk bezárva.
Most Győr felé igyekeztek. Mi lesz aztán?
Megpróbálunk egy osztrák autót vagy kamiont megállítani, és abban elbújva megpróbálunk átfogni.
Arra nem gondoltatok, hogy egy osztrák sofőr sem fogja ezt vállalni?
Vannak olyan osztrák sofőrök, akik szívesen segítenek a németeken. És sikerülni fog.
Tehát úgy képzeltétek, hogy nagyobb kenőpénzzel ez menni fog. Mennyi pénzetek van?
60 nyugat német márka, meg forint is van, 5000, vagy mennyi.
És gondoljátok, hogy ez elég lesz?
Hát reméljük igen.
Egy hatalmas lángos a reggelid. Ma még egyáltalán nem hallottam a hangod. Miért?
Bizalmatlan vagyok. Veled szemben.
Velem szemben? Miért?
Mert nem bízom meg benned. Nem tudok bízni benned. Nem ismerlek. Szeretném tudni, hogy ezt az egészet miért pont velünk csinálod. Hogy idehozol a pályaudvarra, megmondod, mikor megy a vonat, aztán velünk akarsz jönni. Én nem tudom elképzelni, hogy valahogy az egészet nem hiszem el.
Szóval nekem nem hiszel. Mit hiszel?
Hát, szóval, hogy ma este, vagy délután az egész kútba esik, félek. Megmondom őszintén, sőt, nagyon félek.
Azt hiszem, Jens, te is így gondolod, igaz?
Lehetséges, hogy áruhás vendéglátós vagy, aki ráadásul az állambiztonság embere. Vagy csak ahhoz gyűjtesz anyagot, hogy majd elkapjanak? Hát igen, itt senkiben sem lehet megbízni.
Miért pont én lennék spicli?
Mert mint egy pióca ránk tapadtál, és kezdesz az agyunkra menni. Egyébként mi szoktunk a magyarok a gyára menni, amikor kérdezgetjük, hogy mi hol van. Te viszont ránk akaszkodtál. Mesélsz itt mindenfélét rádióról, meg dokumentum műsorról. Mi NDK-sok bármit képzelhetünk rólad.
Azért gondolkodtok így, mert az NDK-ban megszoktátok, hogy az újságírókban nem lehet bízni?
A mi újságjaink, szóval az egész olyan, mint egy mesekönyv.
Tehát az újságírók hazudnak.
A mi újságíróinkat, igen.
És ezért lehetséges, hogy én is hazudok, ugye?
Ha általánosságban nézzük, akkor igen, lehetséges.
Annyira bizalmatlan vagyok, mert... Tételezzük fel, hogy majd ott kiszállunk a vonatból, és ott majd vár valaki. Milyenekre gondolok? Vagy amikor tovább megyünk? Vagy mit tudom én? Kíváncsi vagyok.
A 2 órás vonatút kínos volt. Válaszolgattak, ha kérdeztem valamit, de a beszélgetésükbe nem vontak be.
Mit csinálsz? Te is leszállsz?
Igen, veletek megyek.
Eldobom magam, micsoda humor.
Van itt valami autópálya, vagy ilyesmi?
Igen, menjünk. És most hogy csináljátok? Ki fog integetni?
Nadim. Az a legjobb. Az én sármom.
Nektek állt meg ez az autó?
Igen.
Na lássuk.
Elvinnének bennünket?
Egy olasz forgatócsoport volt, akik NDK-sokat filmeznek a határ előtt. De egyelőre kilátástalanak tűnik, hogy valaki felvegyen. Szóval várunk tovább.
Akkor tovább kell stoppolnunk. Teltek az órák, több autó nem állt meg. Ez miattad van, mondták nekem, mert 4-en sokan vagyunk. Arrébb vonultam. Közben újabb és újabb NDK-sok jöttek, akik ugyancsak Ausztria felé igyekeztek. Utitársaim közül egy fiúval tárgyaltak hosszasan, majd fölcihelődtek. Mi újság?
Mi találtunk egy határátkelő helyet.
Igen?
Most volt itt egy fazon, egy Stuttgart és... Megmondta, hogy hol a legegyszerűbb, meg minden. Meg akarjuk próbálni. Ő el akar vinni bennünket a kocsijával, de azt mondta, hogy veled nem foglalkozik. Nem akar bosszúságot, érted? Ott arrébb van valami étterem, vagy mi is, egy kereszteződés is. Szóval ott van az autója is. Elvisz. De azt mondta, hogy te ne.
Jó, akkor én is beszélek vele.
Nem akarjuk.
Beszélni csak lehet vele, nem?
Legfeljebb utánunk lopakodhatsz. Feltűrés nélkül, egyedül kell csinálnod.
Na jó, ha azt mondja nekem, hogy nem mehetek veletek, akkor nem megyek.
De nem, sajnáljuk, de te ne.
Mi a probléma velem?
Takarodj innen. És meg eldöntöttük.
Hé!
Tűnj el ezzel a szar mikrofonnal együtt, világos? Kopj le, mert fejbe vágnak, világos?
De mi a probléma?
Na húzzál már!
Miért kiabálsz?
Tűnés!
De miért?
Mert gennyes vagy. Mi erre, te meg arra. Oké? Ha sokat okoskodsz, betakarlak, érthető? Tudod, milyen a sváb pofon?
Meg akarsz verni?
Nem verlek meg, ne szart be. Ha szépen eltakarodsz innen, akkor...
Jó. Elmegyek, oké?
Akkor menjél már.
Csak azt akarom megtudni, miért. Aztán megyek.
Túl sokat kérdezel.
Miért?
Mert csak. Nem fogok neked beszámolni. Hát tűnj el is kész.
Hát így történt, hogy fél egytől fél négyig itt álltam az NSZK-ba menekülni vágyókkal, és örülhetek, hogy nem vertek meg.
Az első vonattal visszautaztam Budapestre. Félnek, hát persze, hogy félnek. És a félelem erősebb, mint a bizalom vagy az újságíró igazolvány ereje. De a félelmet is legyőzi az az erő, ami hazájuktól eltaszítja ezeket a többnyire még alig felnőtt embereket. Másnap autóba szálltam, és legelőször Moson-Magyaróvár határában fékeztem, ahol számtalan csomaggal egy fiú és egy lány integetett az út szélén.
Hello.
Ide szeretnék menni, közel a határhoz.
Aha. Át akartok menni?
Igen.
Na, szálljatok be. A zöld határon akartok átmenni? Hogyan képzeltétek?
Úgy akarjuk, hogy lesben állunk. Kivárjuk, amíg sötét lesz, és utána indulunk.
Korábban biztosan megterveztétek az egészet.
Nem, csak most nemrég tervezgettük. Már elég régóta megvolt a vízumunk. Ide akartunk jönni kicsit bevásárolni. Aztán az események segítettek. Arra gondoltunk, hogy most mi is leléphetünk.
Nagyon fiatalok vagytok.
Én 23 vagyok, a barátnő 22. Szóval az események segítettek. Otthon a helyzet már annyira extrém. Már olyanokat lehetett hallani, hogy nem sokára egyáltalán nem lehet kijönni az NDK-ból. Azt mondtuk, itt van ez a lehetőség. Most talán leléphetünk. Már többször próbálkoztam azzal, hogy kiutazási engedélyt kérjek. A nagyszüleim az NSZK-ban élnek. A nagyapám most lett 80 éves. A nagyanyám 78. Egyszer sem engedtek ki, mert még nem szolgáltam le a magamét. És a reformot, amit odaátról is támogattak volna, teljesen elutasították. És ez is jelzés arra, hogy semmi sem lesz jó. Csak rosszabb.
Nagyon nehéz volt ez a döntés nekem. Egyáltalán nem volt könnyű. Mindenki odaát van. A szüleim, a testvéreim. Szóval most már nekem odaát. Az NDK-ban.
A családdal, a szülőkkel megbeszélted?
Nem, ők nem tudják. Senki nem tudja.
Szóval úgy tudják, hogy a szabadságodat töltött Magyarország.
Nem, ezt se tudja senki.
Nálunk senkiben sem bízhat az ember, senkiben. Még a szüleiben sem, még ha ez keményen hangzik is.
Hogy nem bízhatsz a saját szüleidben sem?
A szülők, szóval bizonyos értelemben gondolom. Elég, ha a munkahelyükön elmesélik, hogy na, a gyerekek Magyarországra mennek. Mindenki tudja, hogy innen sokan nem mentek vissza. Aztán, szóval az ember már előre tudja, hogy arra megyek haza, hogy elveszik a kiutazási engedélyemet. És akkor nem utazhatok sehova. Pedig korábban hivatalosan már megkaptam. Ez bármikor előfordulhat.
Nemrég még egyszer meglátogattuk a szüleimet, de csak úgy, mint mindig, semmi búcsúzkodás. Még egyszer akartam őket látni. Aztán összepakoltuk a cuccainkat, összeraktuk a testvéreimnek, meg a szüleimnek.
Mindent kipakoltunk, az összes bútort. Senki ne tehesse rá a kezét.
Akkor valamennyire furdal a lelkiismeret.
Nagyon is furdal a lelkiismeret. Nem szabad rá gondolnom.
Nem szabad arra gondolni, hogy mit hagyunk magunk mögött. Ezt nem szabad. Ez csak visszarántja az embert. A gyámkodásnak vége. Ha az ember átmegy, akkor tudom, hogy szabad vagyok. Mindig attól kell tartani, hogy valaki esetleg irigy lesz ránk, és mond valamit rólunk az állambiztonsági szerveknek. Az volt a hobbim, hogy régi bútorokat gyűjtök. Ha valami szebbet vagy jobbat láttam, azt megvettem. De ahhoz, hogy erre pénzem legyen, valamit helyette el kellett adnom. Ha ez kiderült volna, seftelés miatt feljelenthettek volna. Ugyanis megjelent nálunk egy törvény, ami tiltja az ilyen magáneladásokat. Ezért hiába nincs szükségem valamire, nem adhatom el. Egyszerűen semmi haladás nincs.
Semmi, annyira begyepesedtek. Makacsul elutasítják azokat a reformokat, amiket Magyarország, Lengyelország meg a Szovjetunió megkezdett. Amit a sajtó, a napilapok közölnek, az első szótól az utolsóig hazugság. Semmi nem igaz. Mesélnek tervekről, meg haladásról, hogy mi hány százalék, és közben semmi nem igaz. Minden üzemvezető tudja, hogy a terveiket soha nem teljesítik. Soha.
Mi a foglalkozásotok?
Én eladó vagyok.
Én egy műhelyben dolgoztam, ahol régiségek voltak, és mindig az volt az álmom, hogy régi bútorokat rendbe hozzak. Szóval restauráljuk. Így is mondják. Aztán be kellett látnom, hogy én soha nem fogok beleférni a tervszerű elképzelésbe. Volt ott két ember, akik foglalkozhattak ezzel. Többre nem volt szükség, és ezzel kész. Be van fejezve. Ezért te nyugodtan maradj meg sima asztalosnak, csinálgass az ablakkereteket, az ajtókat, meg egy-két bútort, és kész.
Ezek kiválasztott emberek?
Igen, pontosan. Kiválasztott emberek.
Úgymond elvtársak?
Igen. Szó szerint, elvtársak.
Sokan erre azt mondják, ha ez az ár, akkor belépek a pártba.
Nem, soha nem tenném meg. Ez túl nagy ár. Soha nem tenném meg.
Ahhoz, hogy az ember párttag legyen, hinnie kell abban, hogy minden a legnagyobb rendben megy.
És mindenki, aki egy kicsit is érezte a bőrén ezt a rendszert, az tudja, hogy nem igaz, amit mesélnek. Minden hazugság.
Jó sok csomagotok van. Hogy akarjátok ezt átvinni?
Úgy gondoltuk, hogy ezt a három táskát visszük. A többit egyszerűen ott hagyjuk valahol. Mert csak ilyen végszükség esetére való dolgok vannak benne. Ha ott kell éjszakázni, vagy ilyesmi. Szóval ott hagyjuk.
Hallottatok arról, hogy valaki napokig, hetekig próbálkozik?
Hallottuk.
Számoltatok ezzel?
Igen. De semmiképpen nem megyünk vissza. Mindegy, meddig tart. Megegyeztünk abban, hogy ha most itt nem sikerül, akkor visszamegyünk Budapestre a lágerbe. Aztán ezen a héten vagy a jövő héten valami csak fog történni. A tábor már megtelt. Valamikor már ki kell engedni minket.
Sok sikert kívánok nektek.
Kösz.
Köszi.
Még láttam, ahogy a rengeteg táskával eltűnnek a bozótban, aztán Sopron felé vettem az irányt. Fertőújlag kiépítetlen kis falu. Határőrközség. Közel a Fertőtóhoz. A kocsmától már 100 méterre sincs az osztrák határ.
Hogyan mondja meg magam? Ja, mondtam. A nyugati határt hagyjak békén. Zandékar, meg mindenki.
Miért maguknak valami baja lett abból, hogy itt NDK-sok jönnek lenne?
Nekem nincs bajom. De van másnak baja. A magyar államnak.
És itt Fertőújlakon nem lövöldöznek a katonák?
Itt a szárnak, uram.
Egy lövésre dőren, sosem?
Nem. Aki a farcinak neki indul, az kösse föl a gazdája. Csak annyit mondok magának. Én minden egynek azt mondom, aki neki megy a nyílt víznek, én nem sajnálom. Én önkéntes határőr vagyok. De hát minek menjek ilyen szolgálatba, amikor az a fagyvares katona, az se használhassa se a fagyvarit, se kellene.
Hogyha magát megkeresték volna NDK-sok, akkor bement volna az őrsre jelenteni, vagy bevitte.
Érszágség.
Mikor az ország nem lát ki az adósságból, fogadjuk a románokat, az NDK-sokat, táborokat nyitunk nekiek. Hát nézze, ez nem állapot. Nem állapot.
Ez nagyon indulatosan mondja. Miért?
Azért.
Miért ennyire dühös?
Azért. Mert nézze, az osztrákok már magyar menekülőtábort felszámolták. Magyarok kikölöttek mennyi az osztrákokból. Mi meg itt minden csőcselék népet etetünk meg, itatunk meg vére.
Ne haragudjon, ne menjen el egy pillanatra. Itt környéken ön találkozott NDK-sokkal?
Nézze, ha találkozok is elfordító fejemet, engem nem érdekel.
Nem kevés fel. Nem kevés.
Hadd menjenek. Míg az a vak hülye. Honeke rendszer lesz, el is mennek.
Nem lenne jobb, hogyha segítené neki?
Nem segítek, én nem vagyok izé. Jankó, nem ugrok fejjel a falnak.
Miért lenne akkor Jankó?
Nézd, engem nem etetnek meg. Nem maga se az NDK-a, se senki. Megfogják vagy valami, akkor engem megúszkoljanak. Hát hülye vagyok én. Meg volt az a bikazár, amit felszedtek. Addig az Isten faszas együtt ide van, most megosztam mindenkit kóval.
Maguknak van ebből kellemetlenségük, hogy megindultak a menekültek erre felé?
Hát annyi, hogy életemben nem nyugodt otthon, minden zárnyi körüli.
Előfordult már, hogy valakinél valami eltűnt, vagy betörtek?
Nem, úgy nem. Tessé vissza szédülőknek, itt az ember nem mit tudja, hogy így jár, ki jár. Ide mi hozzá, még cigal nem nyertett bámba idén, miután a vasfüggönt fő nem tették. Most meg a hétszáncsék tízes évvel, meg ötös évvel jönnek.
És az NDK-sokkal volt valami baj?
Voltak itt főzőrgettek ma ilyen.
És mit akartak?
Hát, hogy már menjenek.
Fertőújlaktól nincs messze Balf. A rövid kis szakaszra ezúttal magyar utitársam akadt.
Azok a családok, akik abban az időben, amikor a falat felhúzták, akkor elszakadtak egymástól. Hát akkor végre hadd kerüljenek egyszer össze.
Ön tudja, hogy ezek az emberek miért menekülnek? Mi elől?
Nekem az a gyanúm, hogy egy jobb világot keresnek, azért menekülnek. Nem jött be ez a szocializmus valahol az NDK-ban sem.
A Balfi kemping vezetője készségesen fogadott. Vele is a szomszédos étterem pincéreivel amolyan asztaltársasággá alakultunk.
Eléggé néptelen ez a Balfi kemping.
Csak körülbelül egy hete van így. Előtte nagyon népes volt. Augusztus 1-ével szűnt meg a véleményben a határsáv. Határsáv azt jelentette, hogy kontroll volt a tulajdonképpeni államhatár előtt.
Itt a kemping ablakaim, nyugati újságok fénymásolatai láttam, amelyek arról számolnak be, hogy hogyan jutottak át sikeresen NDK-sok. Ez most vendégcsalogató, vagy vendégküldő?
Szerintem jobban nyilvánosság, mert tudják az emberek legalább, hogy mire számíthatnak. Ezek a lapok, amik itt kint vannak, ezek konkrétan a piknikkel kapcsolatosak. Augusztus 19-én történt, végén akkor volt a legnagyobb roham. Ez az MDF-nek egy talán az éve egyik legjobb ötlete volt.
De gondolom az MDF legalábbis deklaráltan nem az NDK-sok számára szervezte.
Egyáltalán nem, de viszont ez lett a sikere.
Öntől, mint a Balfi kemping vezetőjétől kértek-e tanácsot?
Általában, amikor bejönnek a recepcióra, már van olyan rutinom, hogy felismerem, hogy melyik a keletnémet. Elég vékony pénzügyek ezek a vendégek, és hát árakat nézik, és mikor már látom, hogy a térképeket bújják és veszik, akkor tudom, hogy milyen céllal. Ilyen kérdéseket nem tesznek föl, mert elég nagy a bizalmatlanság a kérdésbe. Én különösebb nagy tanácsot a határa kapcsolatban nem is kívántam adni, mert először is nem ismerem, mert én nem idevalósi vagyok. Tehát én sokat segítettem nekik a kempingen belül. Volt, aki még kérte, hogy maradhasson, de azért feltettek többen olyan kérdés, hogy nem tudom esetleg összehozni olyan emberekkel, akik tudják. Én ilyeneket se ismerek. Van róla sejtelmem egyébként, hogy kialakult egy embercsempészet.
Ti tudtok ilyen emberekről? Biztos, hogy léteznek, mert épp ma benn voltunk itt a vendéglőben, a másikban. Isten a Rákoson voltak, névnapot ünnepeltek, és ott mondták, hogy ott marra sok NDK-s volt a vendéglőben. És jöttek ezek az osztrákok, csinálják végül is ezt. Ők legalábbis úgy tudják, hogy osztrákok. És hogy a határól kell is vittek két osztrákot, akiről feltételezték ezeket a dolgokat.
Osztrákban nem félnek, a határ közelébe tudják, hogy különösebb bándódásuk nem lett. Nálunk a panoráma étteremben szinte mindennapos eset volt az elmúlt napokig, hogy egy-egy NDK-s autó megállt, mellett egy osztrák kocsi, följöttek, fogyasztottak, nyilván az osztrák fizetett, elmentek együtt. Hát gondolom az osztrákok, mivel nap mint nap itt van Magyarországon, ismerik a határt, elviszik a határig, megmutatják, pajtás arra kell menni. Körülbelül már nyilván pontosan ők se tudják, aztán szépen visszafordul. Többnyire gondom sikerül az NDK-soknak, az osztrák még büntetés nélkül hazamegy.
Úgy érzem, hogy a hangodban van némi felháborodás.
Hát azt hiszem, hogy jogos a felháborodás, mert az osztrákoknak, mint olyanok, nem hiszem, hogy különösen érdekében állna egy keletnémetet átszüktetni. Szóval az NDK-soknak nem Ausztria a végcéljük, hanem nyilván az NSZK. Most azt, hogy az osztrák segít, föltételezem, hogy nem önzetlenül, hanem van egy kis számítás ebben.
Azok az emberek, akik itt élnek ezen a környéken, segítenek-e?
Tudomásul veszik ezt az áradatot, nyilván nem örül neki senki, mert azért mindenkit bosszant, hogy az utcélen határőrökkel, munkásőrökkel, rendőrökkel találkozunk. Magyar kocsit nem állítják meg, de hát azért nem egy olyan érdekes dolog az, hogy a nyitottságról, meg a demokratizálásról beszélünk, aztán a rendőrt látunk az utcélen, meg határőrt, valahogy nem egy jó pont ez szerintem. Mióta van az NDK-soknak a kivándorlása, fordítják vissza az NDK-s kocsikat, Hát ördög tudja, nekünk végül is se ideg, se meleg, de olyan kellemetlen érzés, hogy egy olyan embert, vagy olyan embereket, akik eljött Magyarországra hivatalosan, papírokkal, meg akar nézni Sopron, elég híres város ahhoz, hogy érdekelje őket, aztán tetszik, nem tetszik, visszafordítják.
Én megpróbáltam beszélni katonákkal, de mondták, hogy nem nyilatkozhatnak. Hogyan viselkednek a katonák?
Nehéz helyzetben vannak, ugyanis itt egy kétarcúságról van szó. A magyar népköztársaság kétarcúságáról. Egyszer eleget akarunk tenni a szocialista táboron belüli egyezményeknek, hogy mi végeredményben a szocialista országokból érkező turistákat nem engedjük tovább. De hát a vasfüggöny megszűnt. És nyilván a Németország fele is eleget akarunk tenni azoknak a nemzetközi egyezményeknek, amit nemrégében aláírtunk. Ami egyértelműen deklarálja azt, hogy az emberek eszmék és egyéb szabad áramlása. Tehát mind a két egyezmény között vagyunk, és ennek egy ütköző pontja a határőrség.
Ez hogy csapódik le az intézkedés során?
Igen, az intézkedések során talán nincsenek is egyértelmű parancsok ezzel kapcsolatosan. A piknik után csoportosan próbáltak átmenni. Ami sikeres is volt egyébként, mert hát egy nagyobb csoportokkal, 50-100 fős csoporta mit kezd a határőrség? Nem tud mit kezdeni, semmit. És valószínű kiadtak egy olyan parancsot, hogy előrébb kell húzódni a határtól, mert ott már nem védhető. Az történt, hogy a kemping előtt csoportosult egy 20-30 fő, vegyesen gyerekek, nők, külföldiek, más külföldiek is, és tanácskoztak. Ekkor érkezett egy rajgasz kocsi, amiből kiugrált 5 sorállami katona, meg egy tiszthelyettes. Csőre töltötték a fegyvert, kézben gumibot, és megpróbálták ezt a csoportot szétoszlatni. Lögdösödés volt, és ilyen hangok, hogy irány vissza Budapest, meg a DDR. Na most hát ez
magyarul persze?
Ez magyarul, nem németül. Mindenki eléggé megbotránkozott rajta, a kemping vendége is. Nagyon kényes volt a helyzet, mert itt riporterek voltak, fotóztak, videóztak. Az illető tiszthelyettes az meg még agilisabb, még erélyesebb volt, mikor látta, hogy nem megy a dolog. És a végén én mondtam, hogy szállnak be a kocsiba, nem volt egy helyes eljárás. Jó, ezt be is szüntették végeredményben. Annyi maradt, hogy a kontroll nagyon erős lett az utakon. Szóval én magam sem tartom ezt helyesnek. Szóval a zöld határ az nem az a határátkelő hely. De azt is el lehet mondani, nem a Balfi kemping előtt van a határ. Volt egy jópofa ember, egy magyar azt mondta, hogy nem a vasfüggöny állt vissza, hanem a húsfüggöny.
Most hány NDK-s vendége van?
Egy.
És gondolom, hogy jó szeme van, ő készül szökni?
Ezt mindig másnap derül ki, amikor üres a sátor, és üres az autó. Sőt, ennek vannak még ilyen extrém dolgok, hogy például a keletnémetek is egymást is fosztogatták. Tehát aki nem ment át, látta, hogy a másik elment, akkor reggelre bizony a sátrát, vagy a kocsiját megnézte. Elbontottunk 60-80 sátrat, a kemping területre elvittek talán 20 és 30 közötti gépjárművet, 5-6 lakókocsit.
És kifizetetlen számlák nem maradtak?
Maradtak kifizetetlen számlák is.
Számomra úgy tűnik a szavaiból, hogy a legkevésbé zavarja a kifizetetlen számlák sokasága.
Augusztus közepén nagyon mérges voltam egyik nap, mert hirtelen elment egy pár vendég, és nem fizetett meg minden. És azt mondtam, hogy másnap kiteszem a táblát, hogy keletnémeteket nem engedek be. Általában fiatalok mentek el. Fiatalok, értelmiségiek, egyetemisták, orvosok, mérnökök. Azt mondták, hogy ők csak bilincsbe mennek vissza. Akármi van, ki is dobhatom őket, de akkor eldöntöttem, hogy segítek. Végeredményben az, hogy nem fizettek, csomóan, hát nem fizettek. Ez nekem jövőre egy potenciális vendégeim lesznek. Számolni kell azzal, hogy itt nem csak keletnémetek fognak ezután megjelenni. Mint ahogy ebbe az egész menekült ügyben nem csak a keletnémetekről volt szó. Voltak itt csehszlovákok is. Kassai magyar házaspárok. Magyarországon keresztül diszidáltak Amerikába. Ez teljesen megdöbbentő volt, és ez megint fölvet egy kérdést, hogy miért nem ide menekültek.
Mikor a Panoráma étterem kapujában NDK-sok után érdeklődtem, akkor azt kérdezted, hogy én is vadász vagyok-e, és ezt igencsak átvitt értelemben értetted.
Nem csak megdöbbentem azon, hogy NDK-sok után érdeklődnek, és a dolog odáig fajult, hogy már így Keresik és figyelik őket. Éttermek előtt civil ruhába. Nyomozok.
Biztos vagyok bent, hogy volt ilyen. Főleg az NDK-ból. A fellépésük általában provokatív volt. Konkrétan rám kérdeztek, hogy én nem tudok nekik esetleg segíteni, vagy hol van olyan segítő, aki át tudná őt, vagy valakiket juttatni.
És miből gondolja, hogy ezek titkos rendőrök voltak?
Ez egy típus. Ezt jól megérzi az ember. Volt olyan, hogy keressem ki a vendégkönyvbe, itt van ez, vagy ez, vagy mikor volt itt. Akkor megkérdeztem tőle, hogy rokonnal vagy ismerőse.
Ezeknek a titkos rendőröknek ezekkel a kérdésekkel vajon mi lehetett a szándékuk? Most mi van akkor, hogyha meg tudja mondani, hogy a jóskapista az viszi át az embereket a határon? Mert hát gondolom nem intézkedhet, mint NDK-s titkos
rendőr. Nem intézkedhet, de az nyilvánvaló, és ez tudott dolog, ez nem titok, hogy ilyen nagy menekült áradattal mennek a titkos rendőrök is. Adatgyűjtés. Figyelése azoknak, akik átmennek, ugye? Figyelése azoknak esetleg, mekkora létszáma mennek át, figyelése annak, hogy mit segítenek a magyarok, mit nem segítenek a magyarok, hogy áll hozzá a hivatalos Magyarország. Ez a szakma, ez dolgozik ilyenkor.
Rendben, megszűnt a műszaki zár, de azért magyar határ, azért csak államhatár és nem átjáróház. Ezért lenne sürgős valamilyen formában megoldani, hogy elhagyhassák az országot.
Tanulja voltam, hogy lépték át a határvonalat. Azt is láttam, hogy örültek. Mikor a szántásba bandukoltak már osztrák földön. Azt is tudtam, hogy minden holmiuk itt maradt. A sátruk, a élelmiszerük, ruhájuk, a 4 éves kislányuknak a felszerelése, ruházata. A feleségem elhatároztuk, hogy utánok visszük. Össze is döntöttük a sátrukat egy csomóba, bedobtuk a kocsimba, és utánok vittük Mörgésbe, onnan Eisenstadtba, és Trasszhirkenbe kötöttünk ki. A mi kocsinkkal vittük őket tovább, mert a csendőrségnek már minden kocsija foglalt volt.
Az összes keletnémet a kézi táskájába megy át, mert nem tud mással átmenni. Tehát végig-végig elhagyja az autóját, a sátrát, a lakókocsiját, az összes személyes cuccait. Ezek az autókat szétszedik, ugye kisebb bandák alakultak már állítólag, de van egy másik probléma. A másik probléma az, hogy a vámőrség és a rendőrséggel karöltve ezeket az összes értékeket összeszedik, most átadták a keletnémeteknek. A keletnémet államnak vagy kinek, azon a címen, hogy ez a keletnémet államé. És ezeket a keletnémetek igen gyorsan lóhalálába szállítják át Pozsonyba vonatra rakják és viszik el. Vannak keletnémet törvények, amik úgy vonatkoznak rá, hogy ezeket elhagyják, ezt az állam elkopozza Kelet-Németországba. De mi miért csináljuk ugyanezt itt? Nem hiszem, hogy van olyan jog Magyarországon, hogy egy zárt területről, egy jogi személyiség társaság területéről a megkérdezésük nélkül elvigyenek különböző eszközöket.
Ezt értem, de mit kellett volna akkor csinálni ön szerint?
Először is, hogyha elvisznek valamit, akkor arról egy leltár és átviteli elismervény. Ugyanis volt olyan keletnémet már, aki visszajött a lágerből és kereste a lakókocsiját. És ki akarta fizetni tovább, hogy itt tárolja, mert nem tudja, hogy mi lesz vele. Egy hónap után itt volt egy újságíró ráadásul, és el akarta vinni. Nem tudtam neki odaadni, mert már elvitték a lakókocsiját.
És még bizonyítani se tudta, hogy nem maga vitte.
Tudtam, én elég szar helyzetben. Nekem egyébként elhitte, mert hit nekem, látszott rá, de hát nekem nagyon nehéz volt azért megmagyaráznom, hogy ez. Ő meg nagyon érti ezt a fajta dolgot, hiszen Kelet-Európába élt. Hát azt mondta, hogy rendben van, de hát még sincs. Jogászunk szerint az lett volna itt a méltányos, hogyha egyes dolgokat itt lepecsétel a vámhivatal, mint vámárút, itt tartja a vámraktárba. Ha 3 hónapig nem jelentkezik a tulajdonos, akkor a következő az eljárás. Rendeznek egy nyilvános árverést, eladják ezeket a dolgokat, a pénzt letétbe helyezik. Ha valakit ki kell elégíteni törvényes úton, akkor abból a pénzből kielégítenek. De ne érj csak félre azt, hogy én nem a menekült áradatból akarok egy most pillanatilag üzletet csinálni. Én csak azt nem akarom, hogy az a kelet-német állam most megint gazdagodjon, ugye? Aki nekem egyébként ezért az áradat miatt kárt okozott. Ő okozott kárt, mert földön futóvá tette saját népét. Hogy itt a szocialista országokon belül ez a kérdés továbbra is napirenden lesz, az biztos. Itt rövidesen meg fognak jelenni nagyobb számban csehszlovákok, még nagyobb számban a románok, a bulgárok, a grúzok, a lettek, a litvánok, az oroszok.
Akkor ez azt jelenti, hogy magának jövőre is deficitje lesz, nem?
Ja, jó kérdés. Egyébként azt mondtam a társamnak, egyikre beszélgettünk, a társammal, hogy ha nem megy a kemping, akkor csinálunk menekültábort.
Késő este léptem át a határt. Mörbisbe a Fertőtó partján fekvő kis üdülőfaluba mentem. Legelőször a zöld határt, a menekülők útját akartam megnézni.
A határsáv egy sorompó zárja el az utat, rajta két plakát, az egyik egy rendelkezés a helyi csendőrparancsnoktól, amely szerint ide tilos a belépés. Innen körülbelül 80-100 méterre van a tényleges határ. És van egy másik is, aminek a felirata így hangzik.
Kedves mörbisiek, kedves üdülő vendégek! Mi valamennyien szeretnénk az NDK-ból menekülőknek segíteni. Önök azzal segítenek a legtöbbet, ha a sorompó és a határvonal közötti zárt területre nem lépnek be. Ezzel csak elbizonytalanítanák az erdőben és a szőlőben rejtőzködő embereket, akik semmi más nem akarnak, csak Ausztriába jönni. Ha mindenáron oktalanok akarnak maradni, legalább maradjanak a sötétben, a határon innen. Semmi esetre se vigyenek lámpát, és pláne kutyát magukkal. Ha menekülővel találkoznak, kísérjék a Vörös Kereszt táborába, a Benczel Kellerhez. Ott megfelelő ellátást kapnak, és mielőbb nyugatnémet követségre kerülnek Bécsbe. Számítunk a megértésére. Kérjük, maradjon távol a határtól. A sorompó mögött egy csendőrautó lapult a sötétben. A személyzet, akárcsak én, menekülőkre várt. Amikor észrevettek, nagyon udvariasan, de nagyon határozottan kitessékeltek az amúgy is zárt területről. Hajnalban aztán a tábornak kinevezett csarnok előtt egy középkorú férfi lépett hozzám.
A határ mellett Fertőrákoson egy étteremben vacsoráztunk. Volt ott két házaspár kisgyerekkel, és zárórakor spontánul jött, hogy megmutatjuk nekik a határhoz vezető utat. Mehettünk olyan 4-500 métert, amikor váratlanul katonák bukkantak fel előttünk. Ránk világítottak és őrizetbe vettek. Aztán bevittek egy laktanyába, ahol tolmács segítségével kihallgattak. A magyar katonák nagyon kedvesek voltak hozzánk. Megvendégeltek, a körülményekhez képest minden segítséget megadtak. Aztán átszállítottak Sopronba. Egy éjszakát töltöttünk ott egy cellában, de ott is rendesek voltak. Bármikor kijöhettünk dohányozni. Másnap reggelit kaptunk. Én szeretnék mindezért köszönetet mondani. Aztán elvittek a rendőrségre. Ami nekem személy szerint nagyon rosszul esett, az az, hogy én rajongok a magyarokért. De emiatt az eset miatt egy évig nem utazhatok Magyarországra. 1990. szeptember 1-én délután 2 után utazhatok megint Magyarországra.
Azt mondta, hogy a katonák kedvesek voltak. Na de ez mégsem kedves dolog, hogy emiatt most ön nem jöhet hozzánk egy évig.
Persze, hogy nem, de elnézést kértek tőlem, amikor elfogtak, és valahol érthető, hogy a magyar törvények értelmében arra a területre tilos belépni.
És mi történt az NDK családokkal?
Azt mondták nekik, én is ott voltam, hogy elviszik őket Budapest irányába egy vöröskeresztes táborba, vagy valami ilyen helyre.
Magyarországon hallottam, hogy nagyon sok osztrák segít, de nem egészen önzetlenül.
Igen, ez nagyon valószínű. De az teljesen biztos, hogy ezek nem Mörbisből valók. Volt itt egy salzburgi, aki feltehetően pénzt kért a segítségért. Nem tudom bizonyítani, csak hallottam, hogy ezt a férfit Magyarországon elfogták és kihallgatták.
Arról nem hallott véletlenül, mennyibe kerül egy szökés? Ezen a piacon?
Azt mondják, 1000 márkáig megy a tarifa.
Ön szerint most hol lehet a legkönnyebben átjutni?
Szerintem Deutschkreuznál és Közép-Burgenlandnál. Ott könnyebb, mint itt Mörbisnél átjönni.
De hát nemrégiben ott történt az a baleset.
Igen, ott lelőttek egy NDK állampolgárt, de szerintem biztos, hogy baleset volt, és az is biztos, hogy a magyar katona nem bűnös. Mert az NDK-sok, amikor már azt hiszik, hogy szabadok, biztos, hogy nem éppen a legudvariasabbak a katonákkal. Ez az NDK-s is elveszíthette az önuralmát. Így történhetett a dolog.
Nyilvánvaló volt, hogy utam ezután csak is Deutschkreuzba vezethet. A menekült tábor agilis munkatársnője ezernyi trükkel igyekezett lebeszélni szándékomról, de aztán megengedte, hogy megkérdezem a már teljes biztonságban lévő embereket, akarnak-e nyilatkozni. Ön ennek a tábornak a vezetője?
Nem, tulajdonképpen nem a vezetője vagyok, csak munkatársa. Nagyon sok önkéntes munkatársunk van, és ez a tábor non-stop tele van. Ez már régebben történt. Volt egy pár, akiknek nagyon nehéz volt a menekülésük. Két nap és két éjjel voltak úton, étlen szomjon. Ők tényleg az erejük végén tartottak, amikor ideértek. Egy napot itt kellett tölteniük, hogy valamennyire ki tudják pihenni magukat. A férfi inni kapott a csendőrségen. Az egész üveget egyszerre kiitta. És persze azonnal minden visszajött. A teste egyszerre nem tudta feldolgozni, szóval ez nagyon szomorú volt. Mi mondjuk az embereknek, hogy most már nem kell félniük, most már nyugaton vannak, most már semmi nem történhet. Pedig az NDK-ban gyakran terjesztették azt, hogy Ausztria visszatoloncolja az NDK-sokat. Persze ebből semmi nem igaz. De ezzel a félelemmel érkeznek meg hozzánk a menekültek, és először a félelmet kell eloszlatnunk, és ez úgy van, ha elérik a határt, még mindig nem tudják, hogy még Magyarországon vannak-e, vagy már Ausztriában. Ezért már mindent megpróbáltunk, hogy jelezzük. Már Ausztriában vagytok, de akkora félelem van bennünk, hogy sokszor előlünk is elbújnak a határ közelében, mert azt hiszik, hogy valami spion keresi őket. Naponta 10-kor indul egy buszunk Bécsbe.
Most 15 perc múlva.
Igen, éppen most. Ezért nincs olyan sok idejük arra, hogy kipihenjék magukat. De mindent magukkal vihetnek, amire szükségük van. Fehér neműket, ruhákat, mindenből van elég. Nagyon sok dolgot sikerült összegyűjteni. Hála és köszönet az osztrák és a burgenlandi népnek.
Mi a véleményük a magyar katonákról?
A véleményünket szinte naponta kell változtatnunk. A különböző történetekből tudjuk, hogy van köztük, aki nagyon humánus. Vagy úgy tesz, mintha nem látna semmit. Vagy segít. Vagy egyáltalán nem voltak jelen. De vannak mások, akik feltartóztatják az embereket. Az embernek segítenie kell rajtuk. Nem csukhatjuk be a szemünket. Aki egyszer idejött segíteni, nem tud elszabadulni innen. Ezek a menekültek annyira szegények, annyira igénylik a törődést, a gyámolítást. Az ember nem tud otthon maradni.
Köszönöm.
Oké. De akkor most mutass az újságíró igazolványát.
Igen. Önök egy család, két kisgyerekkel. Hogyan sikerült átszökni?
Barátok, osztrák barátok segítségével, akikkel a kempingben ismerkedtünk meg. Kérdeztük, meg tudják-e mutatni az utat? Mondták, hogy igen, hogy az út viszonylag biztonságos. Aztán megpróbáltuk, és szerencsésen megérkeztünk.
Ti együtt jöttetek, ugye?
Igen, 14 napja volt az esküvünk, és...
Ó, gratulálok.
Szóval ez a nászutunk, ahogy veszük. Mikor is jöttünk?
Augusztusban, 23-án repülővel.
Igen, és egy magyar barátunknál laktunk, és vártunk. Néztük a tévét, és hogy milyen újabb információk vannak.
A barátom felajánlotta, hogy bármeddig nála maradhatunk. Így nem kellett táborba menni. Nagyon jó barátom. Na most neki volt egy osztrák barátja, aki rögtön mondta, hogy elvisz a határig. A mi kocsink nem volt itt, így elvitt bennünket. Szóval amennyire lehetett, megközelítettétek a határt. Mi történt ezután?
Körülbelül 6 óra felé elbújtunk. Figyeltük a határt, és 8 körül, mikor sötét lett, elkezdtük.
Láttatok katonákat?
Hármat is kutyával.
Átjutni Ausztriába, csak ez volt a cél. Mással nem törődtünk. Amikor a kutyát megláttuk, akkor... Szóval féltünk.
Igen, féltünk.
De ahogy a német mondja, pesgő vagy szóda, vagyis dupla vagy semmi. 8-kor nekivágtunk.
Nagyon nyugodtan. Inkább több kivárással.
Szóval legjobban előtte féltünk. Amikor már benne voltunk, a félelem elmúlt. Csak az lebegett előttünk, hogy át kell jutni. És már nem is féltünk.
Szóval 8-ig a sötétedésig vártatok. Mi történt ezután?
Az erdőben indultunk el, hosszában. Mindig torony iránt. És olyan 8:30 körül keresztbe állt a szántóföldön.
Mentünk 10 métert. Lehasaltunk. Megint 10 métert.
Nagyon lassan.
Honnan lehet azt tudni, hogy ezt így kell csinálni?
Nem tudtuk. Nem tudtunk semmit. Csak azt tudtuk, hogy merre lehet a határ. Aztán gyerünk. Megpróbáltuk a legjobb helyet megtalálni. Ez volt az egyetlen lehetőség, keresztül a szántóföldön.
Közben minden lépésre zörgött a rebarbara, vagy a répa, vagy minek a levele. Ha valaki a közelben lett volna, meghallott volna bennünket.
De szerencsére senkivel sem találkoztunk.
Aztán át a sineken, és 3 szöges dróton át.
Ott volt még szöges drót?
Igen, 3 is.
És hogyan jutottatok át rajta?
Kesztyűben voltunk. Aztán a vasúti sínek mögött kivártunk úgy egy 1/2 órát. Egyikünk kicsit feljebb mászott a töltésen, aztán tovább mentünk át a szántóföldön, és akkor már az osztrák határra értünk. Ott is volt szöges drót, azon is átjutottunk.
Akkor még mindig féltünk egy kicsit. De láttuk a szőlőt, meg egy táblát. Valami biciklistáról szólt. Ez már nem magyar felirat volt. Innen tudtuk, hogy már Ausztriába kell, hogy legyünk. Hamarosan jött egy autó. Ez egy tábori autó volt, ami óránként körbejár és összeszedi a menekülőket.
Úgy 1/4 órát ballagtunk az aszfalton a szőlőben, amikor jött az autó.
Rögtön mondtam, várjunk egy kicsit. A félelem megint visszajött, de aztán felismertem, hogy ez egy nyugati kocsi, egy Opel, és akkor láttam, hogy a rendszáma fekete, és akkor már megnyugodtunk, hogy ez tényleg Ausztria.
És akkor megérkeztetek ide a táborba. Mikor?
11:40, így valahogy.
Hogyan vártak? Fogadtak benneteket?
Csodálatos volt. Rögtön kaptunk kávét, cigarettát, ruhákat, elmehettünk zuhanyozni, kaptunk szállást, reggelit. Szóval csodálatos. Itt minden fantasztikusan meg van szervezve. És barátságosak. Minden barátságos. Annak ellenére, hogy mindenféle ember összejön, a vöröskeresztesek halálnyugisak. Ilyen nálunk elképzelhetetlen lenne. Szóval az NDK-ban.
Mikor döntöttétek el, hogy nem maradtok tovább az NDK-ban?
1 éve eldöntöttük. Tulajdonképpen szerettünk volna kivándorlási engedélyt kérni.
És megpróbáltátok?
Nem, mert akkor nem kaptunk volna engedélyt a magyarországi utazáshoz. Ebben teljesen biztosak voltunk.
Úgy 20 és 25 év közöttieknek satszollak titeket. Hogy jut el az ember odáig, hogy úgy érzi, nem tud a hazájában tovább élni?
Az ember nem mondhatja el a véleményét az NDK-ban. Nem utazhatunk. Egy csomó dolgot nem lehet kapni. Zöldséget, gyümölcsöt, olyan dolgokat, amit az emberi szervezet megkíván. Aztán ott van az állambiztonsági szerv, a félelem. Ha az ember bárkivel beszél, 100-szor meg kell gondolnia, hogy mit mond. Szóval, hogy az utcán beszélgessünk például a gazdaságról, hogy ez van, ez nincs. Ez képtelenség.
Az is bosszantó, hogy otthon másképp gondolkodnak az emberek, mint a munkahelyen. Az ember teljes ellentmondásban él. Mindenki tudja, hogy semmi sincs rendben, és a munkahelyén mégis úgy tesz, mintha... Én például ott szállodának írtam, hogy legyen hely a nászatunkra, januárban. Mindegyik elutasított. Hát mikor jutok én be egy szállodába, ha a saját nászatomon se? Most már egyre többen meg is mondják, hogy mi nem tetszik. De semmi nem változik. Minden zötyög tovább a régi síneken. Ezért sokan csalódottak, és azt mondják, minek csináljam én ezt az egészet, ha úgyse változik semmi. Sokan reménykednek a Szovjetunióban, Gorbacsovban, De nálunk semmi sem történik.
Ha elmondanák az igazat, hogy ezen és ezen kell változtatni, akkor megértenénk. Mindenki megértené és segítene. Ez természetes. De ez nem így van. Az újságban az áll, hogy mindenünk megvan, és közben mindenki tudja, hogy semmi sincs.
Itt a sarokban van egy telefon. Az előbb telefonáltál valakinek.
Igen, az osztrák barátomnak.
És mikor hívjátok fel a szüleiteket?
Nekünk nincs otthon telefonunk. Majd táviratozunk, hogy végre megtudják, nem megyünk vissza. Tudom, ez nagy megrázkódtatás lesz nekik. Semmiképp nem akartuk elmondani. Nem tudjuk, hogy reagáltak volna.
Mit gondolsz, mit szólnak a szüleid, ha majd megtudják?
Hát ez az. Egyetlen lányuk vagyok. Tudom, hogy nagyon szomorúak lesznek, de remélem, meg fognak érteni.
Úgy látom, ön egy kicsit szomorú.
Igen, egy kicsit szomorú vagyok, mert az ember ott hagyta az összes barátját, meg a hazáját. Talán idővel lehetséges lesz, hogy az ember hazalátogasson az NDK-ba, de lehet, hogy soha. Még nem tudjuk.
Akkor ez mégiscsak egy nehéz döntés volt.
Ez egy nagyon nehéz döntés volt.
Egy héttel később, 1989. szeptember 11-én Horn Gyula külügyminiszter ismertette a magyar kormány álláspontját.
Az itt tartózkodó NDK állampolgárok saját, tehát NDK úti okmánnyal eltávozhatnak abba az országba, mely befogadja őket. Ez mai évtől lép életbe. Ez egy ideiglenes döntés, tehát ideiglenesség azt jelenti, hogy ezzel felfüggesztettük az 1969-ben kötött magyar NDK utasforgalmi megállapodásnak bizonyos pontjait, amely eddig kötelezett bennünket arra, hogyha egy harmadik ország netán akceptálja az NDK úti okmányt és beutazó vízumot adnak ki, hogy akkor ezt ne vegyük figyelembe. Ezt függesztettük fel. Összesen az én információm szerint mintegy 60 ezeren tartózkodnak Magyarországon, újabbak és újabbak jönnek, és közöttük növekszik azoknak a száma, akik nem akarnak hazatérni, hanem elsősorban az NSZK-ba akarnak áttelepülni. Egy oldalú magyar lépés, elsősorban a kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel. Ez az ország nem vállalhatja azt, amit már többször is aláhúztunk, hogy menekült táborra változom. Nem vállalhatja sem gazdasági, sem egyéb szempontból. Azt is tisztáztuk a tárgyalások során, hogy vannak olyan megoldások, amelyek számunkra elfogadhatatlanok. Milyenekre gondolok, és milyenekre utaltunk mi a megbeszélések során. Példa arra, hogy a hazatérni nem szándékozókat felszólítják ugyan a magyar hatóságok, hogy térjenek haza, de erőszakkal nem toloncolhatják ki. Ez ellentétes lenne nem csupán a magyar politika humánus jellegében, hanem nemzetközi elvárásokkal és kötelezettségekkel is. Továbbiakban nem minősíthetjük őket menekülteknek akaratuk ellenére, hiszen egyetlen NDK állampolgár sem kéri a magyar hatóságoktól a menekült státuszt, mert nekik a céljuk az, hogy az NSZK-ba települjenek át, és nem Magyarországon tartózkodjanak legalábbis hosszabb ideig. Amit én nagyon fontosnak tartok továbbá, hogy nem tarthatjuk végtelenségig fenn azokat az állapotokat, amelyek a magyar-osztrák határon vagy a magyar-jugoszláv határon, de főképpen a magyar-osztrák határon kialakultak, hiszen ott most már gyakorlatilag egyes időszakokban felbomlott a rend, az már az állam biztonságát is veszélyezteti, és ez így, hogy erőszakos atrocitásokra, illegális átlépések tömegére kerüljön sor, ez az országnak súlyos károkat okoz.
Menekülés a zöld határon. Bátori Gábor dokumentum műsora hangzott el NDK-beli menekültekről. Közreműködött Balázsi Gyula, Csecsődi Mária, Götz Anna, Hegyi Barbara, Kaszás Attila, Kauczki Armand, Rátóti Zoltán, Sörös Sándor, Spilák Klára, Tóth Enikő, Versényi László. Munkatársak voltak Bolla Zsolt, Csillag Judit, Fehér Zoltán. Dramaturg Borenics Péter. Rendezte Vajda István.
A hangfelvételt 1989-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, október 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. műsorajánló.
Hétről hétre különleges vendégek,
óriási csaták,
és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
Ki tud többet Magyarországról?
Szerintem az én csapatom.
Majd meglátjuk.
Készen állnak az új évadra?
Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu
Reklámot hallottak.